Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, és mai vendégem Dobos Ibolya. Köszöntelek a stúdióban, Ibolya.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást neked.
Mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, azt hadd meséljem el, hogy mi korábban nem ismertük egymást, hanem egy nagyon kedves barátnőm hívott el hozzád, azzal a céllal, hogy ott egy szalonban vehetek részt, és Vizin Viktória operaénekesnő lesz az előadó. Én óriási érdeklődéssel mentem, beléptem a te lakásodba, és az ottani élmény messze felülmúlta mindazt, ahogyan én elképzeltem korábban ezt az eseményt.
Köszönöm szépen.
Te még mielőtt erről a szalonról beszélnénk, lehet, hogy a fiatalok már nem is tudják, hogy mit jelent maga a szó, hogy kulturális szalon.
Ha nagyon messziről szeretném kezdeni, akkor a 17. században létezett már ez a bizonyos szalonműfaj. Igaz, akkor a királyi udvarokban hívták így ezeket az eseményeket. Aztán 18. században már nem csak a királyi udvarokban, hanem a felső arisztokrácia udvaraiban, házaiban is, illetve a nagypolgárságnak a szalonjaiban is megjelent ez az úgynevezett szalonrendezvény. Talán mindenki hallott már Liszt, Chopinnek a fellépéseiről ezeken a rendezvényeken, vagy Párizsban Debussy körül is egy nagyon komoly művészkör alakult, akik szalonban tárgyalták meg az éppen fontos dolgokat. Talán ami nagyon érdekes, ezekben a 18. században induló szalonokban, hogy más formátumban működtek, mint előzőleg. Sokkal kötetlenebbek voltak ezek a szalonok, szinte baráti társaságok, ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen a mai életben, és a legtöbb szalonban működik ez a kulturális vagy egyéb élet, és igazából a fejlődést mutatták, tehát nem a hivatalos vonalat kaptuk vissza, akár például egy Liszt vagy Chopin egy művészeti oldalon, hanem általában arra használták, hogy az új műveiket, akár írók, akár zeneszerzőkről vagy előadókról legyen szó, mutatták be a kisebb közönségnek, akik között könnyebben fel tudták talán mérni az esetleges siker vagy bukásnak a lehetőségét is.
Sőt, én úgy tudom, hogy a gyökerei talán még korábbra nyúlnak vissza, amikor a szalonhölgy még az ágyában fogadta
bizony,
a vendégeket,
úgy bizony.
Társalogtak, körbeülték, és így társalogtak. Ugye ezek voltak a kezdetek.
Ez így van, így van. Tehát akkor még így volt, és hát ez elég furcsa most elképzelni, mondjuk
igen,
én így
hát
fogadnám
más a kultúra.
De igen, a 17. században a szalon élet az így folyt, de ez kifejezetten a királyi udvarokban.
Igen, és aztán később jött az, hogy különböző étkezéssel kiegészítették reggelivel, vacsorával, ebéddel, és ez is része volt.
Igen, tehát étkezésre is használ, így van a gasztronómia, tehát a teázás, a kávézás kultúrája például abszolút ezekből a szalonokból indult el.
Említetted Párizs, de szintere volt a szalonoknak London is,
igen,
Bécs, és Pest is.
Igen, ott inkább a kávéházakban működtek ezek a szalonok, de hát aztán kimentek persze a polgári lakásokba is.
Híres magyar zeneszerzők és előadó művészek is szerveztek a lakásukba
bizony,
ilyen eseményeket.
Például,
így van.
Kodály és felesége.
Hubay Jenő hegedű művészről is olvastam, hogy ő is. És
van,
ugye nekik mondjuk kifejezetten az volt a céljuk, hogy a tehetségeket meg tudják mutatni.
Bizony.
Na és még mielőtt rátérnénk a te indítatásodra, én úgy tudom, hogy itt nemzetenként is különböző attitűddel indultak ezek a szalonok. Az angoloknál elsősorban a beszélgetés kultúráját szerették volna kiforralni. A franciák nál ott a társadalmi különbségek kiegyenlítése
bizonyán,
volt a cél.
Bizonyán.
Aztán a németeknél ott a hazafiasság, ugye ott volt egy másfajta szemlélet, és a bécsi és a pesti szalonok, azok pedig kifejezetten a zeneművészet köré épültek, és ez volt a mag.
Irodalom is, de a zeneművészet volt a fő, és annyit még hozzátennék, hogy Németországban például Wagner igen megosztotta a szalon közösséget, tehát akkor is egy megosztó személyiség volt, úgyhogy sok érdekesség van, hogyha valaki úgy utána néz, hogy kik léptek fel szalonokba, és milyen volt a fogadtatásuk.
Akkor kukkantsunk most be a te legutóbbi szalonodba, ahol Vizin Viktória operaénekesnő volt a meghívott vendég. Mutasd be ezt az estét, mi minden történt ott.
Viktória most Chicagóban él, 23 éve Amerikában él, magyar származású, Metropolitan, a New Yorki Metropolitan operaénekese, és ha jól tudom, akkor ő énekelte Carmen szerepét a legtöbbet a világon. Tehát ennyit tudtam Viktóriáról, amikor egyszer kaptam egy telefont, és Viktória menedzsere volt, és engem keresett, és megkérdezte, hogy mit szólnék én hozzá, hogyha európai turnén van Victoria, és esetleg felléphetne az én szalonomba. Hát mondom, ez óriási, nagyon szépen köszönöm, ez egy nagy megtiszteltetés, de az a helyzet, hogy mi ezt nem tudjuk megfizetni, és akkor mondták, hogy hát itt most a pénzről szó nincs, ők csak azt kérdezték, hogy mit szólnék az ötlethez, és mondtam, hogy hát boldogan fogadjuk, éjjel-nappal, bármikor, amikor csak jön.
Tehát ő jelentkezett hozzá, de ezek szerint ilyen híre volt már a szalonnak?
Igen, mert hogy ők ezt hallották, a szalonnak a hírét, és akkor egyeztettünk időpontot úgy, ahogy kellett, és hát iszonyatosan izgult mindenki, és teljesen csak ilyen VIP-s embereket mertem fogadni, mert hogy hát egy Viktóriához ugye nyilvánvaló, hogy valamit nekem is kellett domborítanom, és megjött Viktória, egy olyan személyiség, akit az ember egy másodpercig nem tudna elképzelni, hogy belép az én szalonomba, és mint hogyha 66 éve ismernénk egymást, úgy köszöntött, és úgy beszélgettünk. Tehát emberileg egy fantasztikus kapcsolódásunk volt, de Viktória ilyen személyiség, tehát ezt nem én hoztam ki belőle, hanem aztán a későbbiek folyamán, miután annyira nagy barátság lett, hogy Viktória, amikor Magyarországra jött, akkor mindig előtte írt nekem, hogy Ibolya, szeretnéd, hogy énekeljek? Hát persze, hogy szerettük volna. A legelső alkalommal, azt hiszem, mi 7:30 szoktunk este kezdeni, olyan 8:30-9 körül vége volt az előadásnak, és Viktória 1 órakor ment el tőlünk, mert egész addig beszélgetett az emberekkel, és hát mindenki nyilvánvaló kíváncsi volt. Tehát ő egy ilyen személyiség, egy nagyon nyitott, és nagyon érzékeny arra, hogy a szeretetet, vagy a tiszta emberi érdeklődést fogja.
Mégis, Ibolya, hogy kerültek ők hozzád? Hogy hívott föl téged a menedzser? Van neked valami zenei kötődésed?
Zenei kötődésem, igen. Családon belül is már egy komoly zenei kötődés van. Szabó Marcell zongoraművész, junior primadia zongoraművész az én fiam, és tulajdonképpen ő azt szokta mondani, hogy ő azért lett valószínűleg zenész, mert hogy ő az anyukájának a pocakjába is már komoly zenét hallgatott. Én meg azt szoktam mondani, hogy én lehet, hogy azért ismerem ennyire a komoly zenét, mert hogy a fiam komoly zenész lett. Tehát ennyi a kötődés, és igazából mindig nagyon szerettem az irodalmat egy időben. Gimnazista koromban még irodalomtörténész is szerettem volna lenni. A komoly zene meg az életem volt mindig.
Az, hogy téged fölhívott Viktória hát menedzsere, ahhoz hát kellett, hogy legyen valami kapcsolat.
Hát mert akkor azért már folytak komoly előadások, komoly meghívottakkal, és azért ennek híre ment. Tehát ha most azt mondom, hogy például Vásári Tamás ott volt a szalonunkban, csüngtek a lámpán és mindenhol, vagy hogy ne csak komoly zenével kapcsolatosat mondjak, Vémajzik Mária, aki a himnusz szobornak az alkotója, ő is tartott nekünk egy estet, vagy csináltunk mi olyat is, hogy a reneszánsz udvar nyáron, amikor 7 képzőművész, festőművész hívtunk meg, és a kertünknek a különböző szegletébe 6-7 képet állítottak ki, kiskosár sajtos pogácsával, és akkor ott mesélt magáról, meg a képeiről. Tehát nagyon sok érdekes dolog történt, és azért ennek úgy híre megy, és miután a munkám kapcsán is nagyon sok embert ismerek, és természetesen a baráti kör is az első időben meg volt hívva, hát úgy szájról szájra mentünk, és igen, tehát voltak érdekes vendégek. Például az afrikai köztársaságnak volt ott a miniszterelnöke 4 miniszterével, a repülőtérről egyenesen odajöttek.
Na, akkor megint felmerül a kérdés, hogy hogyan kerülsz kapcsolatba velük?
Ez megint a munkám kapcsán. Tehát a munkám kapcsán nagyon-nagyon sok mindenkit ismertem, és természetesen sok mindenki meghívott ott, aki továbbadta ezeket a dolgokat, és mint érdekességet, mint akár egy színvonalas rendezvényt ajánlott hagyták a körülöttük lévő embereknek a kultúra területén, pedig hát nyilvánvaló, hogy nagyon sok nagykövetségnek a kulturális ataséját ismertük, akik részt vettek, akár azért, mert egy olyan program volt, ami mondjuk az ő hazájukkal volt kapcsolatos, tehát akár egy francia est nyilvánvaló, de volt vendégünk a koreai nagykövet, és gyönyörű koreai népdalt adtunk elő neki a legvégén, és felállva a kedves feleségével énekelték, és hát szerintem ez egy hatalmas élmény volt például mindenkinek, neki is, gondolom, de nekünk is.
Térjünk még egy picit vissza Vizén Viktóriához, kanyarodjunk vissza. Mi volt az aznap esti programjuk? Felegi Melindával együtt közösen adták elő.
Hát ez érdekes, tavaly kabaré dalokat énekel, tehát mindig a teljes szabad választása van természetesen Vikinek, amihez éppen kedve van, azt ad elő, és most mondta, hogy annyira szeretnék valami nagyon bensőséges, intim kapcsolatot a közönséggel. Ő most arra gondolt, hogy szeretne egy verses, prózai, de persze természetesen dalokba foglalt estet, ami az ő lelki világát tükrözi. Aki vele volt, Fellegi Melinda, ő már szintén többször járt a szalonunkban, Viktóriát kísérte, bár én ezt nem szeretem, ott, azt hiszem ott a szalonban is elmondtam, hogy kísérte, mert úgy gondolom, hogy az énekes mellé a kíséret az egy kamara muzsika, tehát aki ott zongorázik, az egy egyenrangú művész az énekessel. Úgyhogy Fellegi Melinda volt, akit eddig mindenki úgy ismert, mint aki a zongoránál szokott játszani, és hát most nagy meglepetésünkre, mint írót is tulajdonképpen Viktória mutatta be, mert az ő írásaiból olvasott fel, illetve sajátjaiból is.
Vizén Viktóriával az est vége felé visszahúzottunk egy szobába, de azért még beszűrődött az ott lévő vendégeknek a beszélgetése. Hallgassunk bele, hogy Viktória mit mesélt a szalonban az éneklés közben megélt intimitásról, a műfajok sokszínűségéről és az utánpótlásról, ami nem csak a saját gyerekeit jelenti, akik szintén erre a pályára léptek, hanem arról a hozzáállásról, szemléletmódról, gondolkodásról, ahogy a Chicagói Egyetemen a rábízott gyerekekkel foglalkozik.
Mai nap én egy felolvasó dalestet adtam. Volt egy egyszavas címe, gyűjtőszava, titkaim. A titkaim eléggé sejtető, hogy mik egy érett nőnek a titkai. Talán a Bartóki Balázs Bélai Kékszakállú Hercegvárát tudnám nőivé átfordítani, és nyitogattam az ajtóimat.
Hogy fogadta a közönség?
Hatalmas csenddel, de egy idő után volt az a pillanat, amikor muszáj volt tapsolniuk, ez a csókária volt a Sámson és Delilából.
Nem először szerepeltél már itt ebben a szalonban. Hogy éled meg az itt létet? Mi az, amiben más, mint amikor a nagy színpadon állsz?
Az az igazság, hogy én most már lassan 30 éve professzionálisan űzöm ezt a szakmát, ami az életem részévé és sejtjeimmé nőtt ki, és terjeszkedett belülről kívülre. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos, hogy egy intimitást tudjak létrehozni. A nagy színpadon van közöttünk egy hatalmas nagy színpadi árok, és egy ilyen felolvasó esten, vagy hogyha nem felolvasok, csak idejövök, és egy szalonban előadok közel 60-70 ember előtt, akkor azt érzem, hogy velem rezegnek, velem vibrálnak, érzik, értik, akarják tudni és akarják érezni, ami vagyok, aki vagyok. Áprilisban, amikor itt voltam, akkor kabaré estet tartottam. Én 23 éve kinn élek Amerikában, és ugye tanítok is két egyetemen is, és velük tanulom azt a fajta kortárs irodalmat, ami akarva-akaratlanul Amerikában a jazz felé fordul. Tehát hihetetlen, hogy Britainnek is vannak kabarédalai, és a Britain kabarédalokból is énekeltem, és hát természetesen ott van az amerikai Balkan, ami hihetetlen nehéz. Nehéz, mert könnyűnek kell, hogy tűnjön, de közben zeneelméletileg kielemezve kutya nehéz.
Általában azok a legnehezebb műfajok, amik könnyűnek tűnnek a nézők számára, vagy a hallgatók számára.
Igen, amikor Carment énekeltem, akkor is kérdezték, hogy mi a legnehezebb a habanera. Azért, mert a lepke könnyedséggel kell mondani, egy chansont kell énekelni. De ugyanakkor, amikor a kártyáriát énekeltem, akkor is azt mondták nekem, hogy ne áriázzak, legyen plastikus, áttetsző egy chanson.
Ha jól tudom, nem sokára csomagolsz és visszatérsz Chicagóba. Ott mi lesz a következő szereped?
Lesz egy nagyon fontos főszerepem méghozzá. Az első gyermekem most végez operaénekesként. Ő neki lesz egy fontos meghallgatása a Chicagói Operában, szólista pozícióra, úgyhogy föl kell készítenem őt, és a fiamat pedig el fogom költöztetni, mert most fogja elkezdeni a zene elmélet szakot.
És Chicagóban rád milyen feladatok várnak majd?
Én a DePaul University-n tanítok, úgyhogy most elkezdődik az ottani nagyon kemény évad. Rengeteg új növendéket fogok kapni, és az új növendékekkel együtt kell lélegeznem. Nekik meg kell mutatnom, hogy válnak azzá egy kicsit, vagy nagyon, attól függ, hogy mekkora a tehetségük, amilyen én lettem. Tehát tükröt mutatok nekik azzal, hogy októberben lesz egy közös koncertem velük.
Milyen közönség előtt?
A Wagner Társaság, az amerikai Wagner Társaság leszerződtett minket. Én tulajdonképpen menedzselem ezeket a fiatal énekeseket, mert meg akarom nekik tanítani azt, hogy csak azért, hogy énekeljenek, azért, tehát, hogy ne használják őket ki. Ezért én mindig kérek nekik egy jelképes összeget, amikor az én koncertemre helyet adok nekik. Az őszi koncerten általában egy szóló, és velem egy duettet énekelnek mindenki. Azért, mert amikor engem látnak énekelni és előadni, akkor látják, hogy én is ugyanazon megyek keresztül, én is ugyanúgy egy kicsit ideges vagyok, vagy izgatottabb vagyok a fellépés előtt. Ezt én megmutatom nekik. Tehát, hogy őszintén lássák, hogy semmi probléma azzal, hogyha ők is ezt érzik, csak annak a leküzdését, a technikáját meg szeretném tanítani velük, hogy tényleg nyugodtan és a pillanatnak tudjanak zenélni. Élni, abban a pillanatban tudjanak zenélni. A másik pedig az a duett, az együttzenélés, a zenén keresztül az összeforrás, az egyéniségeknek az összefésülése. Ez nagyon fontos, és talán ezért mondom, hogy az egyetemen, illetve hát az egyetemen kívül hát 30-valahány már pályán lévő énekessel dolgozom. Jönnek vissza, mert az őszinteség fontos.
Itt most tartunk egy pici szünetet, hallgatunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.